Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóim! A legutóbbi alkalommal indult útnak új bibliai sorozatunk, az apostolok cselekedetei a hőskor címmel, ez a címe. A múltkori bevezető alkalommal arról beszéltem, miben áll az apostolok cselekedeteinek jelentősége ma, a 21. században számunkra. Erről meg arról, hogy mik voltak Lukács céljai, amikor a művét megírta. Ilyen bevezető gondolatok után ma már elkezdjük olvasni magát a szöveget. Olvasom is rögtön az első fejezet elejét, tehát apostolok cselekedetei első fejezet első verstől a 14. versig, ezt a szakaszt olvasom, amely tartalmazza magának Jézusnak a búcsú szavait, az utolsó szavakat, amelyeket e földön mondott földi szolgálata alatt, és beszámol továbbá ez a szakasz az ő mennybe meneteléről. Olvasom tehát. Az első könyvben, tudnék az evangéliumban, az első könyvben Teofil szóltam mindarról, amit Jézus tett, és tanított kezdettől fogva, addig a napig, amelyen fölvétetett, miután a Szentlélek által parancsot adott apostolainak, akiket kiválasztott. Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik, számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy ő él, és 40 napon át megjelenve, Isten országáról beszélt nekik. Amikor együtt étkezett velük, meghagyta nekik, hogy ne távozzanak el Jeruzsálemből, hanem ott várjanak az Atya ígéretére. Azt hallottátok tőlem, mondta Jézus, hogy János csak vízzel keresztelt, ti azonban néhány nap múlva Szentlélekkel fogtok megkeresztelkedni. Erre az egybegyűltek, a tanítványok, megkérdezték tőle, Uram, talán most állított helyre Izrael országát? Ő azonban ezt mondta nekik, nem a ti dolgotok, hogy ismerjétek az időket és a korszakokat, amelyeket az Atya saját tetszése szerint határozott meg. A rátok lejövő Szent Lélek azonban erővel tölt majd el benneteket, hogy tanúságot tegyetek rólam Jeruzsálemben, és egész Júdeában, és Szamáriában, egészen a föld végső határáig. Miután ezeket mondta Jézus, szemük láttára fölemelkedett, és felhő takarta el a szemük elől. És miközben nézték őt, amint az égbe ment, íme két férfi állt meg mellettük, fehér ruhában. Így szóltak. Galileai férfiak, miért álltok, és néztek az égre? Ez a Jézus, aki fölvétetett mellőletek, úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok. Ekkor a tanítványok visszatértek Jeruzsálembe a hegyről, amelyet olajfák hegyének hívnak, és amely Jeruzsálem mellett egy szombatnapi járásra van. Amikor beértek a városba, felmentek a felső terembe, ahol időzni szoktak. Péter és János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab, Alfeus fia, és Simon a buzgó, végül Júdás, Jakab testvére, tehát nem az áruló, hanem Jakab testvére. Ezek mindnyájan álhatatosan egy szívvel lélekkel kitartottak az imádkozásban, az asszonyokkal, valamint Máriával, Jézus anyjával és rokonaival együtt. Eddig a szöveg, kedves hallgatóim, és a fő kérdés szerintem itt a következő. Vajon mi változtatta meg oly tüneményes gyorsasággal az apostolokat, úgy, hogy Jézus mennybe menetele után pár nappal, 10 nappal, képesek voltak egyáltalán befogadni a Szent Lelket, és a Szent Lélek erejében kilépni addigi rejtőzködésük sötétségéből, és tanúságot tenni Jézusról. Mi változtatta meg őket? Mert ez nem magától értetődő dolog. Hiszen hát nézzük csak, miről van szó. Körülbelül 3-3,5 évet töltöttek Jézussal szoros közösségben, de nem értettek meg belőle semmit. Majd föltámadása után Jézus 40 napon át, amikor többször megjelent előttük, intenzív tanításban, ilyen tanfolyamban részesítette őket, úgy, hogy végigvette az ószövetségi proféciákat, és igazolta, hogy azok ő benne teljesedtek be, maradéktalanul, ő benne teljesedtek be, és a tanítványok mégsem. Még ekkor sem értenek igazából semmit, semmi lényegeset arról, miért is jött Jézus, miért tette, amit tett, miért halt meg és támadt fel, semmit, semmit. A lényeget illetően lelki sötétségben voltak. Honnan tudom én ezt? Hát onnan, hogy még ekkor is azt kérdezik a feltámadott Jézustól, itt olvastam a 6. versben, Uram, most állítod helyre Izrael országát? Vagyis ez azt jelenti, most űzöd ki a rómaiakat? Tehát a tanítványok még ekkor is politikai megoldásokban gondolkoztak. Még mindig erősebben hatott rájuk az, amit a papi vezetés meg a politikai vezetés súlykolt a fejükbe, mint Jézus, aki azt tanította nekik, hogy Isten országa nem e világból való, az nem politikai képződmény. Éppen ezért nem politikai eszközökkel, fegyveres harccal, meg forradalommal, meg a rómaiak kiűzésével és más efélékkel lehet elérni. Isten országa nem ilyen. És a tanítványok még mindig nem hiszik ezt el, hanem szentül hiszik, hogy mind arra a rosszra, bűnre, gonoszságra, elnyomásra, amely körülveszi őket, a megoldás a rómaiak kiűzése. Még ekkor is a mennybe menetel napján. Döbbenetes. És hát érdekes összehasonlítani, hogy egyébként hogyan gondolkoztak erről a tanítványok később, jóval később, a zsidó-római háború idején, amely ugye 66-tól 70-ig tartott. Nos, hát ekkor már értenek mindent. Értenek mindent, amit Jézus az Isten országáról mondott, és éppen ezért nem óhajtanak és nem hajlandók részt venni ebben a fegyveres, erőszakos és ráadásul totálisan értelmetlen, eleve vesztésre ítélt harcban a rómaiak ellen, hanem a háború kezdetén, rögtön a háború kezdetén elmennek, eltávoznak a Szent Városból. És valóban úgy is van, hogy ez a háború, ez a zsidó-római háború zsidó szempontból semmi máshoz nem vezetett, csak tragédiához. A rómaiak felgyújtották és lerombolták a templomot. Később például a 110-es évek felkelése, majd a híres Bar-Kokhba lázadás 132-től, meg a többi, hát ezek ugyanígy nem hoztak semmiféle politikai, semmiféle pozitív változást. Ugyanilyen értelmetlen volt mind. És az lett a dolog vége, hogy a templom után a rómaiak magát a Szent Várost is lerombolták, Jeruzsálemet. Sőt, még a nevét sem hagyták meg, eltörölték a nevét. És a térségnek egy ilyen latin nevet adtak, Aelia Capitolina. Nem volt többé Jeruzsálem. Sőt, halálbüntetés terhe mellett megtiltották hogy erre a területre zsidó ember egyáltalán betegye a lábát. Hát ez lett a nagy lelkes lázadásnak a vége. Nem megoldás, nem megoldás. Korábban, kedves hallgatóim, már beszéltem arról, hogy vajon miért nem. Az ilyen politikai megoldások miért nem oldanak meg semmit. Annak a tévedésnek a gyökere, hogy a világot valóban meg lehet változtatni politikai eszközökkel, harci eszközökkel. Szóval ez egy téveszme, és ennek a gyökere egy hamis gondolat, ami iszonyatosan el van terjedve az egész világon, és nagyon kevés szó esik arról, hogy ez tévedés. Tehát az, hogy a bűn, a rossz, meg a gonoszság földi eredetű jelenség, és emiatt földi eszközökkel meg is lehet szüntetni, vagy megváltoztatni. Hát ez egy olyan elképesztően hamis gondolat, ami kizárólag történelmi katasztrófákhoz vezetett. Itt volt például Marx. Ő úgy gondolta, hogy a bűn meg a rossz, minden rossz, ami van a világban, az földi eredetű, és egyetlen oka van, mégpedig a kizsákmányolás. És az ellen kell küzdeni forradalommal, meg fegyverekkel. Hát tudjuk, hogy milyen tragédiák sorához vezetett ez. A szocialista forradalmak sora. A Szovjetunióban meg mindenhol, ahol kitört. Ez nem megoldás. Freud. Sigmund Freud, a pszichoanalitikus, szintén azt gondolta, hogy minden rossznak a gyökere az a földön keresendő, és pedig egy oka van minden rossznak a világban, az ösztönkésztetéseknek az elnyomása. Aki gonosz, ettől gonosz, hogy el vannak nyomva neki az ösztönei. Na, ezeket kell Freud szerint felszabadítani, és akkor majd mindenki jó ember lesz. Hát látjuk, hova vezetett ez. Az úgynevezett szexuális forradalomhoz, amely megjelent már az első világháború után is a 20-as években, de az új hulláma, amelynek ugye ma is látjuk az eredményeit, ez az 1960-as évektől kezdődött, és ma hol tart? A szexuális erkölcs az katasztrofális, egyszerűen pokoli állapotban van. Ide vezet az, hogy a földön van, a világban van minden rossznak az oka. Ide vezet. A Biblia teljesen az ellenkezőjét tanítja, nem beszélnek erről. A Biblia azt tanítja, hogy a bűn az nem földi eredetű. Nem. Az első bűnt, még Ádám Éva előtt, a lázadó angyalok követték el a mennyben vezetőjükkel, akit ugye később a sátánnak nevezünk, engedetlenné váltak Isten iránt. És akkor harc tört ki a mennyben, az Istenhez hű angyalok, meg az Istentől elpártolt angyalok között. Ezek az utóbbiak, ezek ugye vereséget szenvedtek, és vezetőjüket, a sátánt letaszították a földre, ahova lehozta önmagának a bűnét, a saját bűnét, és elterjesztette a földön. Tehát a bűn az nem földi eredetű jelenség. Jézus azt mondja, hogy hát szegények mindig lesznek veletek. Ebben a világban ezt nem lehet kiírtani. Bűn meg elnyomás mindig lesz a világban. És erőszakosan, politikai harcokkal, fegyveres harcokkal ezt megszüntetni nem lehet. Nem lehet ezeket a rosszakat kiküszöbölni a jelen világból. Nem lehet. Ezt tanítja Jézus. És ez volt az, amit a tanítványok ekkor még pünkösd előtt egyáltalán nem értettek. Nem. Hát mikor állított helyre Izrael országát? Mikor üzöd el a rómaiakat? Nem, nem. A bűnből, a rosszból kitörni kizárólag egyénileg lehet, egyéni megtéréssel lehet. És az ilyen megtérteknek, a megtért embereknek a kicsiny kovásza az, ami a tésztát megkeleszti. Magyarán, ami hat a társadalomban. Hat a társadalomra, a többi emberre. De ez csak így megy. A politikai berendezkedéstől a keresztények maximum azt várták, hogy egy dolog legyen, béke, meg nyugalom. Semmi mást. Hogy szabadon lehessen hirdetni az evangéliumot. Hogy a politikai hatalom az ne gátolja a hit szabad gyakorlását. Ennyit lehet várni a politikai berendezkedéstől. Most állított helyre Izrael országát? Kérdezik a tanítványok, és a kérdésre Jézus kettős választ ad. Két dolgot mond. Egy. Nem a ti dolgotok, hogy tudjátok az időket, meg az időpontokat. Mert ezek Istennek, az Atyának vannak fenntartva. Isten, tudjuk, nem mindent nyilatkoztatott ki. Csak azt, ami nekünk hasznos, ami a hasznunkra válik. Ez meg, hogy meddig tart a világ, ez meg nem ilyen információ. A második törvénykönyvben, a 29. fejezet 29-es versében van egy ilyen gyönyörű szép alapelv erről. Azt mondja, a titkok az Úréi, a mi Istenünkéi. De a kinyilatkoztatott dolgok ránk és gyermekeinkre tartoznak, hogy ennek a parancsolatnak minden szavát megtartsuk. De a titkok azok az Úréi, nem kell őket fürkészni, mert ez nincsen hasznunkra. Na, ez az egyik fele Jézus válaszának, és a másik az egy tanács, vagy hát egy parancs. Azt mondja a tanítványoknak, hogy ti csak várakozzatok szépen Jeruzsálemben. Ne menjetek ti most még sehova. Várjatok. Mert most még nem vagytok alkalmasak arra, hogy hirdessétek az evangéliumot, hogy terjesszétek a hitet. Majd a Szentlélek, miután leszáll rátok, akkor lesztek erre alkalmasak. És még akkor is megfigyelhetjük, hogy a tanítványok előbb csak a Szentföldön zsidó embereknek hirdették az evangéliumot. Az első években. Igen. Hát vajon miért van ez? A válasz Dániel próféta könyvében találjuk, mégpedig a 9. fejezetben. Ez egy ilyen hosszú idői profécia, időbeli profécia, amely a zsidóság történetének 490 esztendejéről szól. Ő, ugye a Dániel úgy fejezi ki ezt, hogy 70x7 évhét. Tehát 490 év összesen. No, ennek a végén az utolsó évhétben, vagyis az utolsó 7 évben, ennek a ciklusnak is az elején lép fel a messiás. Így mondja Dániel világosan, így, hogy a messiás nem írja körül, jön a messiás. Ennek az utolsó 7 éves egységnek az elején. Ezt hirdeti Dániel évszázadokkal korábban, mielőtt Jézus megjelent volna a földön. És még azt is mondja, hogy a zsidóság pedig kap 7 év türelmi időt, kegyelmi időt, 7 évet. Na most ebből mintegy 3,5 év, tehát a fele, az Jézus földi szolgálatával telt el. De van itt egy nagyon-nagyon érdekes dolog, az, hogy nem ért véget a türelmi kegyelmi idő, akkor, amikor Jézus Krisztust megölték, pogány rómaiak közreműködésével megölték a zsidóság korabeli vezetői, nem ért véget. Azt várnánk, hogy ugye véget, de nem. Nem lett neki vége, hanem még plusz 3,5 évig tart ez a türelmi idő. Még ennyit kap a zsidóság, mint nép, kegyelmi időnek. Azaz, 34-ig tart. Krisztus után 34-ben telik le ez az idő. Hát ugye, Miért pont ekkor? Mi történt ekkor? Olvashatjuk az apostolok cselekedeteiben, és fogjuk is majd olvasni a 7. fejezetben, hogy ekkor történik István megkövezése. Megkövezik Istvánt, aki meghal, és utána egy ilyen hatalmas keresztény üldözés kezdődik. Jézus híveit üldözik, Pál, az akkori Saul nagy részt vállal ebből, ugye, üldözik, és azok elmenekülnek az országból, vagy Jeruzsálem környékéről. Na, ekkor mondja azt Isten, hogy elég. Elég. Ennyi volt. Megszűnt a zsidó népnek, mint népnek, tehát nem az egyénnek, a zsidó népnek a kiválasztottsága arra, hogy az üdvösséget hordozza és közvetítse más nemzetek felé. De csak ekkor, addig, tehát még Jézus halála után még 3,5 évig, a zsidóknak, a zsidók felé kell hirdetniük az evangéliumot a tanítványoknak. Aztán, amikor van ez az üldözés, akkor ugye ők elmenekülnek, szétspriccelnek, más tájak felé mennek, és nyomban megkezdődik a pogány misszió. Mert ahol megállnak, ott nyomban hirdetik az igét. Jézus 40 napig volt a tanítványaival, majd a mennybe menetele után volt hátra még 10 nap a pünkösdig. Miért pont 10? Hát mi történt ebben a 10 napban, kedves hallgatóim? Az apostolok cselekedetei szerint 3 dolog. 3 dolgot tettek az apostolok. 1. Közös akarattal imádkoztak azért, hogy Jézus ígérete a Szentlélek eljöveteléről beteljesedjen. Ima. 2. Naponta vették, ma így mondjuk, az eukarisztiát, hogy Jézusra emlékezzenek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, ugye? Vagyis, hogy felfogják, hogy micsoda valójában az ő megváltásuk. Tehát napi gyakori eukarisztia, 3. pedig a Bibliát tanulmányozták. Tanulmányozták a Bibliát, mégpedig Jézusnak a mintájára, aki például az Emmauszi tanítványokkal azt csinálta, elővette a héber szentírást, az Ószövetséget, és szövegszerűen végigvette velük a proféciákat. No, ettől a 3 dologtól lettek alkalmasak a tanítványok a Szentlélek befogadására. Tehát ez egy nagyon intenzív 10 nap volt. Még egyszer ismétlem, ima, eukarisztia, biblia tanulmányozás. Erre válaszul árasztotta ki Isten a szent lelket rájuk. Hát a Szentlélek, ugye, írja az írás, ott fú, ahol akar, igen, persze, így van, de azért rendszerint nem úgy jön el, mint valami természeti jelenség az emberektől függetlenül. Nem váratlanul csap le rájuk, nem, hanem rendszerint, nem, ugye, nem kivétel nélkül való ez a dolog, de azért rendszerint ez a 3 kell hozzá. Ima, eukarisztia, biblia tanulmányozása. És akkor eljött a Szentlélek. Amikortól kezdve a tanítványok már elég erősek voltak, alkalmasak voltak arra, hogy másoknak is elvigyék az evangéliumot. Kedves hallgatóim, a következő szakasz az ugye az első fejezet 15. versével indul, és az van benne, hogy vajon mi foglalkoztatta a tanítványokat a legjobban, a legégetőbben? Hát megmondom, Júdás. Júdás sorsa, aki elárulta Jézust. Hogy lehet ez? Mikor Júdás velük volt, Jézussal élt közösen 3,5 évig, együtt küldte őket Jézus szolgálatba, Jézus mellett ült, vagy szembe vele, az étkezéseken, és a tanítványok között olyan óriási tekintélye volt, hogy kérem szépen rábízták a közös kasszát. Az nem volt ám kevés, azért 12 férfi, meg plusz még Jézus napi étkezése, meg minden egyéb, hát rábízták ezt a pénzt. Hogy lehet, hogy ez az ember áruló lett? Hogy lehet, hogy utána meg fölkötötte magát? Na, ekkor már a tanítványok tudták, hogy erre nem fognak a saját kútfejükből választ találni. Ezért tehát kutatták az írásokat, kifejezetten ezért, hogy mit mond Júdásról, és meg is találták a választ. Nagyon érdekes, kedves hallgatóim, erről a Júdás kérdésről beszélek majd a következő alkalommal. Köszönöm szépen a figyelmüket, Dér Katalint hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Apostolok cselekedetei, a hőskor. Dér Katalin műsorát hallották.